6. Anya és fiú. Monte Cristo bágyat mosolyjal üdvözölte az öt fiatal embert, és visszatért kocsijához, Maximilian és Emmanuel kíséretében. Albert magára maradt Bossampal és Chateau Renault-val a kis tisztáson. A Vicomte fürkészni látszott segédei arcát, és a szorongás legcsekélyebb jele nélkül olyan forma kifejezéssel tekintett rájuk, mintha őszinte véleményüket látszott volna kérni az imént átélt jelenetről. Édes barátom, szólalt meg elsőnek Bossamp, ki jobban ragaszkodott hozzá, vagy nem vágyott a megbotránkozót adni. Gratulálok önnek kellemetlen ügy ilyetén váratlan megoldásához. Albert gondolataiba merülve alig hallotta szavait. Chateau Renault csak a csizma szárát veregette, eszébe sem jutott gratulálni. Talán mehetnénk is már, mondta nagy sokára hosszú, kínos hallgatás után. Ha úgy tetszik, én nem tartóztatom, csupán addig legyen még egy kis türelemmel, míg még egyszer a szívem mélyéből üdvözlöm Moncerf barátunkat, ki a lovagi erények legritkább fajtájáról tett ma tanúságot. Igen, igen, mondta nem valami nagy lelkesedéssel Chateau Renault. Ekkora ön uralom valóban nagy tiszteleten gerjeszt az emberben, folytatta Bossamp. Emberre válogatja, már ami engem illet, ilyesmire sohasem tudnám magam rászánni, válaszolt Chateau Renault nem is nagyon leplezett fagyossággal. Uraim, szólt közbe Albert. Minden esetre tudni fogják, hogy közöttem és Monte Cristo között rendkívül komoly dolog történt a napon. Magam is úgy vélem, mondta Bossamp. Hanem azért alig hiszem, hogy a mi nyegle uracskáink kellőképpen méltányolni tudnák az ön hősiességét, és előbb-utóbb rákerülne a sor, hogy ezt olyan úton módon értesse meg velük, ami nem is számítva a kockára tett életet, tenger sok kellemetlenséget okozna önnek. Mondjak egy jó tanácsot? Húzódjék meg békén Nápolyban, Láhéjban vagy Szentpétervárott, szóval olyan országban, ahol a becsületbeli ügyeket nyugodtabban szokták megítélni, mint nálunk. Ott azután neki mélye a céltáblát, lyukkasson át vagy 1000 darabot és nyakorolja magát úgy Isten igazában bele a hatvágásba. Ha azután kellőképpen megfeledkeztek már önről franciaországi ismerősei, és eléggé félelmetes bajvívóvá képezte ki magát arra, hogy nyugodtan élhessen közöttünk, térjen vissza ide. Igazam van-e, Chateau Renault?
Hát szakasztott ezen a nézeten vagyok magam is, válaszolt a számtalan ősű fiatalember. Semmi sem szerez annyi galibát az embernek, mint egy füstbe ment párbaj.
Köszönöm, uraim, hangzott fagyosan Albert ajkairól. A tanácsukat követni fogom, nem ugyanazért, mivel önök tiszteltek meg vele, hanem mert magamnak is szándékom volt elhagyni ezt a dicső országot. Szíves segédkezésükért fogadják hálás köszönetemet, örökké meg fogok emlékezni róla, nem különben azokról a szavakról is, amelyeket az imént hallottam. Chateau Renault és Bossamp összenéztek. Körülbelül egyet gondolhattak mindketten. Albert fogai közül oly keményen szűrődött át minden szó, hogy nem tartották tanácsosnak tovább folytatni a társalgást, melynek további folyamán szinte elkerülhetetlen lett volna az összezördülés.
Isten önnel, Albert, búcsúzott hamarosan Bossamp, csak úgy immel-ámmal nyújtva kezét a fiatalembernek ki, mélyen elmerült gondolataiba. Nem is válaszolt, észre sem vette, hogy Bossamp kezet nyújtott felé.
Isten önnel, mondta Chateau Renault előkelő illemtudással bal kezébe fogva a sétapálcáját, és jobbját emelve kalapjához.
Albert ajkai csak úgy gépiesen mondtak Isten hozzádot. Annál jobban beszéltek szemei, csak úgy lobogott bennük a visszafojtott harag, keserű büszkeség és nemes fölháborodás. Sokáig maradt még egy álló helyében, mélyen elmerülve. A kocsi már messze robogott barátaival, ezután nagy sokára ő is odalépett egy közeli sudárfa derekához kötött lova mellé, melyről inasa hamarosan lebocsátva a hátára vetett kengyelt, fölsegítette a nyerekbe. Vágtatva indult Párizs felé, és egy negyed óra múlva már a Elder utcai palotából szállott le a nyerekből. Leszállás közben úgy rémlett előtte, mintha Moncerf gróf hálószobájának ablakán apja halvány arcát pillantotta volna meg,
Sóhajtva fordította el tekintetét, és egyenesen a maga kis pavilonja felé tartott. A mosolygó lomtárban azután sokáig elnézegette ezt az ezer mindenféle holmit, mely gyermekkora óta annyi örömet szerzett neki. Minden kép előtt elmerengett egy kis, és mintha minden alak rámosolygott volna, mintha minden tájék derültebbé lett volna, mint mikor utoljára gyönyörködött benne. Anya arcképét pedig kivette keretéből, felgöngyölte valami rúdra, tátongani hagyva maga után a gyönyörű aranyrámát a falon. Aztán szépen rendbe rakta török fegyvereit, nemesen egyszerű angol puskáit, japán porcelán neműjét, kristálypalackjait, fusér vagy bájré jegyével ellátott művészi bronz figuráit. Minden szekrényt megvizsgált, és külön-külön valamennyinek gondosan zárába illesztette a kulcsot. Az utolsó szúig kikotort a zsebéből minden pénzt, és bevetette az íróasztal fiókjába. Aztán minden holmiáról, még a legapróbb kis csecsebecséről is pontos, kimerítő leltárt állított össze, és letakarítva egy asztal tetejéről a rajta heverő könyveket, középre tette írását, hogy a belépőnek azonnal szemébe tűnjék. Javában munkálkodott még, mikor dacára határozott tilalmának megzavarta benne komornyikja. Mit akar? Kérdezte Albert, inkább levert, mint ingerült hangon.
Bocsánatot kérek, tudom, hogy a vikomt megtiltotta zavarnom, de Moncarf gróf úr hivatott, és...
És?
Nem mertem engedelmeskedni addig, míg vikomt úr nem ad útbaigazítást.
Mennyiben?
A gróf úr kétségkívül tudni fogja, hogy én kísértem méltóságodat a helyszínére.
Lehetséges.
És egyébért alig ha hivatna, mint hogy kikérdezzem, mi történt. Mit szabad neki mondanom?
Csak a puszta igazságot.
Szerint tehát megmondhatom neki, hogy elmaradt a párbaj?
Mondja meg neki, hogy én a legalázatosabban megkövettem Monte Cristo grófot. A kamarnyik szó nélkül meghajolt és eltávozott. Albert újra neki gyűrközött a munkának. Már a vége felé járt, mikor lódobogás és kocsizörgés tette figyelmessé, az ablakhoz lépett és apját látta kocsiba szállni. Alig csapódott be mögötte a palota kapuja, anyja szobái felé indult, és mivel senki sem akadt, aki bejelentette volna, egészen a hálószoba küszöbéig jutott, hol könnyeket csalt szemeibe a megindulás, amikor észrevette, mivel foglalkozik Mercedes. Mintha egy lélek lakozott volna ebben a két testben, Mercedes szakasztott ugyanazt művelte, mint Albert az imént. Csipkék fehér nemű ezüst holmi, apró csecsebecsék ékszerek, minden szép sorban ott volt már elrendezve a fiókokban, és a grófné éppen most helyezte gondosan valamennyibe a megfelelő kulcsot. Albert egy szempillantással megértette az egész készülődést, és fájdalmas örömkiáltással borult anyja nyakába. Megragadóbb képet már elképzelni sem lehet, mint vászorra vetve ezt a csodálatos kifejezésű, egymáshoz simult két arcot. Hanem azért ez nagyon is erős lelkű elhatározás, melyet a maga részéről egészen természetesnek tartott, szinte elrémítette a vikomtot. Mit művel? Kérdezte tőle. Mit művel ön? Volt a felelet.
Ó, anyám,
kiáltott föl Albert, szinte keresve a szavakat fölindulásában.
Nálam egészen másként van a dolog, arra ön már nem tudná elszánni magát, amit én határoztam el, mert búcsúzni jöttem e szobáktól és öntől.
Én is utazom, Albert, mondta Mercedes. Bevallom, arra számítottam, hogy a fiam fog elkísérni. Csalódtam volna?
Anyám, mondta szilárd határozott hangon Albert, nem engedhetem, hogy ön az én sorsomban velem osztakozzék, mert nekem ezentúl névtelenül és a magam keze munkájából kell megélnem. Addig is, míg módom nyílik kenyeremet megkeresni, kénytelen leszek valamelyik jó barátomtól kölcsönvett pénzből tengődni. Szándékom egyenesen Franzhoz fordulni, hogy tőle vegyem kölcsön azt a csekély összeget, mely közvetlen szükségleteimre elegendő lesz.
És te nyomorognál, téged látogatna meg az ínség, én jó fiam? Ne szólj így, az Istenre kérlek, mert megtöröd erős elhatározásomat.
De nem a magamét, édesanyám, válaszolt Albert. Ifjú, életerős vagyok, és azt hiszem, helyén van a szívem is. Tegnap legalább megtudtam, hogy mennyire képes. Vannak emberek, akik összehasonlíthatatlanul többet szenvedtek, mint mi, és mégsem pusztultak bele, sőt, Isten különös kegyelme folytán erősen bizakodó lélekkel romokba dőlt reményeik fölött sikerült új életet teremteniük. Én ismerek ilyen embert, kit ellenségei feneketlen örvénybe taszítottak, s aki roppant lelki erejével újra fölküzdötte magát, sőt, diadalmasan aratott győzelmet ellenségein. Nem. Mától fogva szakítottam a múlttal, nem fogadok el tőle semmit többé, még a nevet sem, mit tudatlanságomban büszkén viseltem eddig, mert hiszen beláthatja, hogy olyan ember nevét lehetetlen viselnem, kinek egy másik ember előtt pirulnia kell.
Albert, édes fiam, ha meg tudnám erősíteni anyai szívemet, én is csak ezt a tanácsot adnám neked, de a te lelki ismereted már előbb kimondta parancsoló hangján, mit az enyém nem mert és nem tudott kimondani. Kövessed lelki ismereted szavát, fiam. Viseld erős lélekkel, hogy szakítanod kell avval a világgal, amelyben eddig forogtál, és kétségben es, ha nem akarod sírba dönteni anyádat. Te még csak az élet hajnalán jársz, Albert, alig vagy 22 esztendős. Olyan tiszta szívnek, mint a tiéd, mocsoktalan névre van szüksége. Azért vedd föl az én apám nevét, és legyen ezentúl Herrera a neved. Ismerlek, Albert, tudom, hogy bárminő pályán hamarosan föl fogsz vergődni. Akkor azután még ragyogóbban léphetsz ki újra a világba, és ha a lelkemben élő megdönthetetlen hit dacára mégsem telnék be jóslatom, hagyd meg engem örökké ebben a reménységben, hiszen egyedül az fűz még az élethez engem, kinek jövője már nincsen, és aki te ház küszöbén túl tátongva hívogat már a sír.
Úgy fogok cselekedni, anyám, mert magam is azt reméltem, amit ön. Az isteni harag nem fordulhat ellenünk, hiszen ön oly tiszta, és én oly ártatlan vagyok. De ha már határoztunk, ne késlekedjünk tovább. Monkerf úr fél órával ezelőtt távozott a palotából, itt a kedvező alkalom, amikor minden föltűnés és bővebb magyarázat nélkül távozhatunk.
Kész vagyok, fiam.
Albert maga futott bérkocsiért, eszébe jutott, hogy a Saint-Pierre utcában van egy csinos kis ház, hol egyszerű ugyan, de tisztességes kis bútorozott lakást bérelhet a grófné számára. Mikor a bérkocsival a kapu elé érkezett, egy ember közeledett felé levéllel a kezében. Albert ráismert az intendásra.
A gróf úrtól, mondta Bertuccio.
Albert átvette a levelet, és még ott az utcán elolvasta. Valamit akart még kérdezni Bertucciótól, de az intendásnak híre hamva sem volt már, mikorra befejezte az olvasást. Szemében könnyekkel, a mély megindulástól remegő kézzel szó nélkül adta át anyjának a levelet. Mercedes elolvasta. Kedves Albert, megmutatva önnek, hogy átlátok tervén, és tudom, hogy elszándékozik hagyni otthonát, azt is meg szeretném értetni önnel, hogy eljárását helyeslem és becsülöm. Nem korlátozza semmi, és szabadon elvonulhat édesanyjával, kit ugyanúgy nem köt többé semmi a grófi palotához. De soha se feledje, Albert, hogy anyjának sokkal többel tartozik sem, mint tartozását leróhatná valaha. Nehéz küzdelmeinek, gondjainak ne tegye osztály részesévé, és kímélje meg a nyomorúságtól, mit a megpróbáltatás első napjaiban bajos lesz elhárítani, mert édesanyja nem érdemli meg, hogy a végzetes csapásnak csak a szelete is elérje, s a gondviselés nem engedheti, hogy ártatlan lakoljon a bűnös vétkeiért. Tudom, hogy mindketten üres kézzel fogják elhagyni a Helder utcai palotát, ne kutassa honnan, elég az, hogy tudom. Most figyeljen jól, Albert! 24 esztendővel ezelőtt büszkén, boldogan tértem hosszú nagy útról haza. Mátkám volt gyönyörűséges, imádni való, szende menyasszonyom, és rá gondolva, róla gondoskodva kuporgattam össze fáradhatatlan munka árán 150 louisdort. Neki szántam, és ismerve a tenger álhatatlanságát, el is ástam a Meillán fasorbeli kis kertecskénkben. Anya jól ismeri azt a kis viskót, Albert. Most nemrégiben, Párizsba jövet, betértem Marseille-be is. Fölkerestem azt a szomorú emlékekkel teljes házikót, és éjszaka ásóval kezemben lopóztam a kertbe, hogy ott van-e még az én kis kincsem, melyet valamikor a fal tövében elástam. Épségben sértetlenül találtam ugyanazon a helyen. A kis vas szekrénykéhez nem nyúlt senki sem. Közvetlen közelében van egy kis fügefa, melyet valamikor születésem napján ültetett atyám. Ez a pénz, Albert, melyet valamikor imádott jegyesem életének biztosítására kuporgattam össze ma, csodálatos és fájó véletlen következtében betölti célját. Ó, ha megértené, amit most gondolok, mikor milliókban dúskálva, csak egy darabka fekete kenyeret nyújtok-e szerencsétlen nőnek, egy maroknyi pénzt, amely elfeledve hever szülőházam zugában, mióta örökre elszakadtam tőle. Nemes lelkű férfiúnak ismerem önt, de nem lehetetlen, hogy a büszkeség nem azt fogja sugallni önnek, amit én szeretnék. De ha nem fogadja el, amit felajánlottam, és mástól fogja kérni, amit egyedül tőlem fogadhat el, igaztalanul és kishitűen fog cselekedni, mert megfosztja anyját annak az embernek a segedelmétől, kinek apját az ön apja a legszörnyűbb éhhalálba kergette. Befejezve az olvasást, Albert mélyen megindulva várta, mit fog határozni anyja. Mercedes leírhatatlan kifejezéssel emelte szemeit az ég felé. Elfogadom, mondta. Neki joga van hozományt adni a kolostorba készülőnek. Skebelébe rejtve a levelet, fia karjára támaszkodva, sokkal biztosabb, szilárdabb léptekkel hagyta el a palotát, mint ő maga gondolta volna.